Képzelj el egy tengerparti hotelt a török Rivierán. Reggel felkelsz, kibattyogsz a koktéloddal a teraszra, és ahogy lenézel a teraszról, egy lankás domboldal nyúlik el a lábaid alatt, gyönyörű, fehérre meszelt, sárga, tetős házikókkal, előtted pedig a végtelen türkiszkék tenger, ahol óriási kereskedelmi hajók és még nagyobb utasszállító hajók közlekednek, helikopterek szállnak le és fel, és egyszerűen jól érzed magad. És azt mondod, hogy végre 1000 évig spóroltam, mire eljöhettem erre a nyaralásra. És most itt vagyok. Valami ilyesmi látvány tárulhatott az ókori Szmirna lakosai elé, amikor a saját városuknak a lankás domboldaláról lenéztek a tengerpartra. És ugyanez a látvány tárulhat ma a törökországi Izmir lakosai elé, hiszen ugyanarról a városról van szó. 2000 évvel ezelőtt Szmirnának hívták, ma Izmirnek, Törökország egyik legnagyobb, ma 4 milliós lakosú városa ez. Rendkívül fontos kereskedelmi központ a mai napig, az Ázsia és Európa közötti kereskedelmi csomópont ez a város. És ez így volt már az ókorban is. Tehát a szmirnaiak méltán voltak büszkék a városukra, és büszkék is voltak. A szmirnaiak saját verésű pénz érméjének a hátulján egy a kikötőben állomásozó hajó szerepelt. Ezzel is üzenték állandóan, hogyha valaki szmirnai pénzt használt, hogy bizony mi jól csináljuk a kereskedelmet, így aztán meg is gazdagodtunk. Szóval ott állsz a szmirnai, izmiri, 5 csillagos hotelnek a lodzsáján, iszogatod a koktélodat, és közben valószínűleg nem sejted, és nem is foglalkozol azzal, hogy ugyanabban a városban, 2022-ben keresztény testvéreinket üldözik nap, mint nap. Hogy mindeközben vannak olyan lelkipásztorok, mint a 2000 évvel ezelőtti elődeik, mint akinek például a Jelenések könyve 2. fejezetének szmirnai levele íródott, akik nem azt látják a városuk nagyszerűségéből, hogy milyen türkiszkék a tenger, vagy hogy milyen szép a lankás hegyoldal, akiknek a tekintete nem veszik el az óceánjáró hajókban, vagy a kereskedelmi hajóknak a sokaságában, hanem azon görcsöl a gyomruk és szorul össze a torkuk, hogy vajon melyik nap jön értük a rendőrség, és viszi el őket, és szakítja el őket a családjuktól. 2022-ben, ma, akár ezekben a percekben is. És ebben a pillanatban, testvéreim, a 2000 évvel ezelőtti történelem és a 2022-es év történelme tökéletesen egymásra fed. És megérkeztünk a Biblia korának kőkemény valóságába. Ma, itt, mi, 2022-ben. A keresztény üldözés napjainkra soha nem látott méreteket öltött. Mi éppen most még itt békességben vagyunk. De az Open Doors, nyitott ajtók nevű keresztény jogi szervezetnek a 2021-es jelentése szerint a következő adatokat tették közzé a világunkban zajló keresztény üldözésről. Az elmúlt évben naponta 13 keresztényt öltek meg, átlagosan 60%-kal többet, mint korábban. Számukat 4761-re teszik. Nigéria a mészárlások földje több más fekete afrikai országgal együtt. A 10 legtöbb keresztény gyilkosságot elkövető nemzet közül 8 Afrikában található. Naponta 11 keresztény tartóztattak le és börtönöztek be bírósági eljárás nélkül, összesen 4277-et. Az elrabolt keresztények száma 1710 volt a tavalyi évben, ami napi 4 ember rablásnak felel meg. Csökkentek viszont a templomok és egyházi intézmények, iskolák, kórházak elleni támadások, kevesebbet zártak be közülük, összesen 4488 esetet ismerünk a tavaly előtti 9488-hoz képest. Alig zártak be iskolát, nem? Tavaly csak 4488-at. Csak azért, mert valamilyen módon keresztény kötődésük volt. Naponta 13 testvérünket ölik meg szerte a világban. Tehát amikor beszélünk Tiberius császárról, aki Jézus korában uralkodott, Domitianus császárról, aki János apostol korában uralkodott, vagy az ő fiáról és utódjáról, Nerva császárról, akiről a múlt héten beszéltem. Ez nem valamilyen hátborzongató történelmi mese, ami jó messze van tőlünk, de most itt a felvilágosult nyugaton, a felvilágosult 21. században ezek ma már a történelem homályába vésznek. Sőt, azt mondhatjuk, hogy mindaz, ami annak idején történt, csak a kezdete volt mindannak, ami napjainkra világméretűvé vált. Egy francia szervezet, aki szintén a Nyitott Ajtók nevet viseli, 2019 éves jelentésében a következőket olvassuk. A Nyitott Ajtók szervezet Franciaországban minden évben felállít egy rangsort azokról az országokról, ahol a legnagyobb a keresztény üldözés. A 2019-es adatok alapján összeállított listán Észak-Korea végzett az első helyen. Itt már egy Biblia birtoklásáért is koncentrációs táborba viszik az embert. Oké? Hányunknak van otthon Bibliája? Mennénk mindannyian a koncentrációs táborba. Na ehhez megfelelő komolysággal kell kezelni azt a könyvet, ami otthon van a polcodon, vagy a telefonodon. Mert őket elviszik koncentrációs táborba, nekünk meg néha nehezünkre esik kinyitni egy nap. Pedig bármikor megtehetnénk, ők meg mennek a koncentrációs táborba. A második helyen Afganisztán áll, ahol a saját családtagjai hajtják végre a halálbüntetést azon, aki megkeresztelkedik. A lista harmadik helyezettje Szomália, itt az Al-Shabaab terrorista csoport elkapja és megöli azokat, akikről azt gyanítják, hogy keresztény vallásúak. De amikor ezeket olvasom, akkor még mindig olyan távoli, igaz? Hol van Nigéria? Sose jártunk ott, a legtöbben valószínűleg nem is fogunk. Ezek után Afganisztánba sem nagyon kívánkozunk, meg Szomáliába sem. A Mandiner heti lapnak a múlt heti számából szeretnék idézni a következőkben. Hétfőn Helsinkiben bíróság elé állt az ország egykori belügyminisztere, a jelenleg is országgyűlési képviselőként szolgáló Päivi Räisänen. A tárgyalás hátterében nem valamiféle korrupciós botrány, hatalommal való visszaélés vagy hasonló ügy húzódott meg, amire talán először gondolnánk. A bűne az volt, hogy idézett a Bibliából. Räisänen egy a luteránus egyházban zajló vitában merészelte megosztani Twitter oldalán Szent Pál egyik levelének részletét, amely történetesen nem számít politikailag korrektnek, a nyugati liberális fősodor diktált a divat szerint. A politikust azonban, ez ritkaság, értékeljük, nem megfelelési kényszer vezérelte, hanem hitbéli meggyőződése és az a meglátás, hogy a lelkiismereti, vallás és szólásszabadság honol Európában. Kilátásba helyezett büntetése 6 év börtön. Finnország. 2 héttel ezelőtt. A nagyon fejlett világ egy másik pontján, Justin Trudeau Kanadájában eközben elfogadták a C4 jelű jogszabályt, mellyel büntethetővé válik minden olyan kijelentés, amely azt a gondolatot erősíti, hogy az emberi lények születésüktől fogva férfinak vagy nőnek vannak teremtve. A jogszabály értelmében elvileg tehát büntethető lesz a Teremtés könyvének vonatkozó passzusa is. Az még kérdéses, hogy otthon a négy fal között suttogva felolvasható-e. Ugyanezzel a lendülettel a juharleveles országban a szülőknek tilos megkérdőjelezniük gyermekük LMBTQ identitását, és tilos támogatniuk, ha vissza akar térni biológiai neméhez. Amennyiben mégis megteszik, kilátásba helyezett büntetésük 5 év szabadságvesztés. Na ez már nincsen annyira távol. Finnország vagy Kanada, az már az a világ, ahova mi is tartozunk, igaz? A fejlett nyugat. A demokráciáknak a hazája. A mai fő kérdésünk az így hangzik. Belőled mi marad, ha mindenedet elveszik? Meghallgatható egy interjú a YouTube-on, a Hetek magazin készített egy 20 perces interjú ezzel a bizonyos Päivi Räisänen nevű finn volt belügyminiszter asszonnyal. Meg fogom osztani a tagságcsoportban, nagyon érdemes megnézni. Egy teljesen letisztult, korrekt, tökéletesen biblikus interjú egy testvérünkkel, aki 2015-ig bezárólag Franciaország belügyminisztere volt. Egy rendkívül magas pozícióban lévő személy. És amikor a saját finnországi luteránus egyházának arra a nyilatkozatára merészelt egy Twitter üzenetben Pál apostol rómaiakhoz írt levelének egy idézetével válaszolni, amikor is a finn luteránus egyház a Helsinkiben zajló Pride mellett teljes mellszélességgel letette a voksát, és a mi testvérünk, Päivi, csak idézett a Bibliából, nem fűzött hozzá kommentárt, csak ajánlotta szeretettel a saját egyházának a vezetői elébe, hogy van más vélemény is azon kívül, mint amit ők képviselnek, akkor azonnal perbe idézték, kisebbségek elleni uszító gyűlöletbeszéd vádjával. És a pere most zajlik a napjainkban is, és akár 5 év börtönbüntetésre ítélhetik. A szmírnai gyülekezet angyala tehát, és Päivi Räisänen egy cipőben járnak. A különbség pusztán annyi, hogy eltelt 2022 év. Semmi más különbség nincs. Ez a hullám itt van a küszöbön. Ez a keresztény üldözésnek a szofisztikált, de semmiben sem kevésbé erőszakos formája itt van a mi kapuinknál. Ez nem ijeszgetés, nem fenyegetés, ezek a makacs tények. Ezzel kell szembenéznie minden Krisztus követőnek a mai napon, és ezért ez a fő kérdésünk, mint ahogy a szmírnai gyülekezet angyalának, vagyis lelkipásztorának, maga az Úr Jézus Krisztus üzeni a mennyből, hogy barátom, mindent értek, ami veled történik. Tudok a te nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Ugyan erre kell ma emlékeztetnie magát minden Krisztus követőnek. Hogy bár ez a nyomorúság itt áll a kapuink előtt, de a mi valódi hazánk az nem ez a föld. És hogyha ma nem döntöd el, hogy te 100%-osan oda tartozónak vallod, gondolod, hiszed, érzed magadat, akkor ez a hullám el fog sodorni. belőled mi marad, ha mindenedet elveszik? Mert a szmírnai gyülekezet angyalának és az egész gyülekezetének ezzel kellett számot vetnie. Légy hű, mint halálig! Légy hű, mint halálig! És ez nem azt jelentette, hogy légy hű egy kicsit, tarts ki egy kicsit a következő 10 napban, és aztán a 11. napon jön a szabadulás, hanem teljesen egyértelmű a szmírnai levélből, hogy légy hű, mint halálig, mert ennek a folyamatnak a vége a halál lesz. A szmírnaiak számára nem volt igazán kérdés, hogyha megmaradnak Krisztus útján, az számukra egyenesen a halálba vezet. Szmírna a császár kultusz egyik központja volt. Valamikor a Krisztus előtti 300-as évek körül a Kartágóval vívott csatában a szmírnaiak segítségül hívták az akkor erősödő római birodalmat. És hát természetesen Róma örömmel jött a segítségükre, mint ahogy ez a nagyhatalmaknál lenni szokott. Jönnek, segítenek, ott maradnak. Ez történt Szmírnával is. Hálából a szabadításért az akkori császár tiszteletére már templomot emeltek a szmírnaiak. Aztán később Jézus korában Tiberius császárnak, akiről ne felejtsük el, hogy az ő császársága idején végezték ki Jézust Jeruzsálemben, Tiberius császárnak is állítottak templomot, így aztán a várostól egyáltalán nem állt messze, hogy kiszolgálja a mindenkori hatalmat, és aki ezt bármilyen módon veszélyezteti, azt elnémítsák. És mivel a keresztények 2000 éve egy hitvallást gyakorolnak, de azt masszívan, mégpedig azt, hogy Kyrios Iesus. Ez egy görög kifejezés. Jézus az Úr. Jézus a Kyrios. A Kyrios az a mindenek felett álló leghatalmasabb uralkodó. Hasonló helyzetben a többi szmírnai állampolgár szájából ez úgy hangzott, hogy Kyrios Cézár. A Cézár, a császár az Úr, a mindenek felett való, olyannyira mindenek felett való, hogy egy az istenek közül egy földre szállt Isten. És amikor a szmírnai kis, pici, formálódó gyülekezet tagjai azt találták mondani a kollégáiknak, a szomszédaiknak, a rokonaiknak, azt találták mondani, hogy nem a császár, a földre szállt Isten, hanem az élő Isten fia Jézus, a Krisztus, akkor nem kívánatos elemmé váltak ott abban a városban. És egy helyi természetű üldözés indult be, ami onnantól kezdve sok-sok 10 évig tartott. A város későbbi püspökét, János apostolnak a tanítványát is vértanúként végezték ki. A szmírnai gyülekezet angyala számára így hangzott az üzenet, hogy lehet, hogy mindenedet elveszik. Lehet, hogy a 10 nap végén, amikor némelyeket börtönbe zárnak közületek, és onnan nem mindenki jön ki, akkor úgy fogjátok érezni, hogy ez nem éri meg. A 10 nap vége, kedves barátom, az a halállal fog véget érni, nem a szabadulással. De tudnod kell, hogy gazdag vagy. Gazdag vagy akkor is, hogyha mindenedet elveszik, hogyha mindentől megfosztanak. Játszunk el egy kicsit ezzel a gondolattal. Miből áll össze a te életed? Ki vagy te? Ki vagyok én? Kik vagyunk mi? Próbáld meg értelmezni magadat. Szeretném ezt egy kicsit illusztrálni nektek. Tibi, gyere, kérlek. Állj meg itt középen valahol, kérlek. Kicsoda Fekete Tibi? Ismerjük őt jól. Ismerjük, hogy Tibinek van múltja. Erzsike, gyerek, kérlek, állj ide a kisfiad mellé. Nem a kisfiad? Dehogy nem. Az én anyukám is egy fejjel kisebb nálam, aztán mégis mindig azt mondja, hogy a gyerek kisfiam. Ugye, látod? Tibinek van múltja, és ez a múlt meghatározza őt. Igaz? Honnan jön? Kicsoda ő? Határozottan fakad abból, hogy milyen a múltja. Tibinek vannak rokonai, gyere, kérlek, Robi. Ez már a jelenéhez tartozik, és az is meghatározza Tibit, hogy milyen rokonsága van. Kik az ő rokonai, kik azok, akik körbeveszik. Aztán Tibinek vannak barátjai, gyere, kérlek, Ernő. Meghatározza Tibi életét az is, hogy kik a barátai. És ez is mind-mind hozzáad ahhoz, hogy kicsoda Tibi. Kérlek, Tibi, középen állj, mert ezek a dolgok körbevesznek téged, ti pedig kérlek, vegyétek őt körbe. Aztán Tibinek vannak szolgatársai, gyere, kérlek, Ruben. Itt a gyülekezetben vannak szolgatársai, igaz? Aztán természetesen van egy házastársa, gyere, kérlek, Ági, meghatározza, hogy kicsoda a házastársa. Aztán van egy gyermeke, gyere, kérlek, Ági. És ugye szépen különböző körökben gyakorlatilag mindenkit kihívhatnék ide, de ezt most nem fogom megtenni. Azt, hogy kik vagyunk mi, ezer szállal meghatározzák a hozzátartozóink, a rokonaink, a barátaink, a kollégáink, az az egész környezet és millió, amiben mozgunk. És mi marad akkor az emberből, hogyha ezt egy pillanat alatt elveszik? Kérlek, Tibin kívül foglaljatok helyet. Gyere ide. Mi marad belőlünk, és mi marad belőled, hogyha mindenedet elveszik? Nézzétek meg jól, micsoda gazdagság vette körbe az előbb Tibit, igaz? És te pontosan ugyanezt el tudod mondani, és fel tudod rajzolni a saját körödet. Ki vagy te? Kik határoznak meg? És mi van akkor, hogyha mindenedet elveszik kímélet nélkül? És azt mondják egy nap, hogy Fekete úr, Pafko úr, tessék beülni ebbe az autóba, a telefonját itthon lehet hagyni. Hova megyünk, azt nem tudhatja. Mikor hívhatom fel a feleségemet? Nem hívhatja fel. Ki fogja hazahozni a gyerekeimet az iskolából és az óvodából? Majd megoldja valaki. Na ez az állapot a börtön. És a börtönben ezekkel a kérdésekkel kell megbirkóznia mindenkinek. Ki vagyok én, hogyha lecsupaszítanak, és nem marad belőlem semmi más, akkor ki vagyok én? Egy Andrew Brunson nevű lelkipásztor kollégám, amerikai származású magyar felesége van, néhány évvel ezelőtt Törökországban, köszönöm Tibi, úgy, hogy 20 éve plántálta az ankarai gyülekezetet. Egyik pillanatról a másikra megállt a háza előtt az autó, és börtönbe vitték egy koncepciós per folyamán, és 2 évet kellett eltölteni a börtönben. Néhány évvel ezelőtt. És azt mondta, hogy először a börtönben az emberekben való bizalmam ingott meg. Nem jöttek be hozzám, nem látogattak. Persze akkor ezt nem tudta, hogy nem akarják őt látogatni, vagy nem látogathatják. De azt mondta, hogy először az emberekben való bizalmam ingott meg. Hol vannak azok, akik szeretnek engem? És ki vagyok én nélkülük? Hogyha nincs ott a feleségem, nincs ott a gyerekem, és egyébként hol van az a gyülekezet, akivel egészen addig arról beszéltünk, hogy szeretjük egymást. Aztán egy évi kitartás után azt mondta, hogy egy év után nem bírtam tovább, és a hitem is megingott. Az Istenben való bizalmam. Azt mondta, hogy azt gondoltam, amíg nem kerültem börtönbe, hogy én kitartó leszek, én hűséges leszek. Én bírni fogom. Én majd kitartok Jézusért. És a legfájdalmasabb és idegtépőbb, amiben majdnem megőrültem, mondta Andrew, az az volt, hogy nem tudtam hűséges lenni, hogy megingott a hitem, hogy megkérdőjeleztem Isten szeretetét, gondoskodását, hogy foglalkozik-e velem. Aztán ez később helyre billent benne, és végül úgy szabadult 2 év börtön után. Többek között egyébként a Magyarországi Baptista Egyház közbenjárására. Úgy szabadult 2 év után, hogy a hite teljesen helyreállt. De tudjátok, ma, amikor erről gondolkodunk, olyan jó lenne azt mondani, hogy ma közösen teszünk egy nagy fogadalmat. Mi, mint Trinity, mi ki fogunk tartani mindenben, minden körülmények között. Ú, de szívesen vezetnének benneteket egy ilyen imádságban. Csak éppen nem lenne valóságos. Mert minden, amit az üldöztetésről és a szenvedésről el tudunk mondani, az az, hogy Uram, irgalmaz. Hogy Uram, irgalmaz nekünk. Hogy amikor nekünk kell ott megállni majd ebben a helyzetben, nehogy valamiképpen megtagadjalak téged, Uram. Mert ismerem magamat, hogy a legkisebb szenvedésre is hogy reagálok. És ti is ismeritek magatokat. Hadd olvassak egy regényből, az 1600-as évek Japánjában játszódik. Az egyik legfejlettebb technológiai kultúra ma a Japán, igaz? És azt mondjuk, hogy ők egy igazán magas kultúrát képviselnek. Az 1600-as évek közepén, végén jezsuita misszionáriusok léptek Japán földjére, hogy az ottani emberek felé szolgáljanak. Kíméletlenül elnémították őket. Hogyha valakinek bírja a gyomra az ilyesmit, akkor szeretettel ajánlom a Némaság című filmet. Abból a regényből készült, amiből most idézni fogok, Endo Shusaku, Némaság. Arra kaptam parancsot, hogy vegyelek rá a hit megtagadására, mondta Ferreira fáradtan. Ő egy korábbi jezsuita szerzetes. Nézz ide! Lassan a füle mögé mutatott, ahol vágás húzódott. A barna csík olyan volt, mintha égéstől keletkezett volna. A gödörnek hívják. Talán hallottál róla. Úgy összekötöznek, hogy sem a kezedet, sem a lábadat nem bírod mozdítani. Aztán fejjel lefelé felakasztanak egy gödörben. A tolmács úgy tárta szét mindkét karját, mintha maga is elrettenne ennek a kínzásnak, még a gondolatától is. Közbeszólt. Ezeket a kis nyílásokat azért vágják a fül mögött, hogy ne halljanak meg azonnal. A vér cseppenként folyik itt ki. Azon az éjszakán, amikor engem zártak be ide, mondta Ferreira, 5 keresztényt akasztottak fel a gödörben. 5 hangot hozott felém a szél. A hivatalnok azt mondta, ha megtagadja a hitét, ezeket az embereket azonnal kiszedjük a gödörből, kötelékeiket eloldjuk és bekötözzük a sebeiket. Azt feleltem, Miért nem tagadják meg a hitüket ezek az emberek? A hivatalnok nevetve válaszolta. Már többször megtagadták a hitüket, de amíg maga meg nem tagadja, nem menekülnek. Világos a helyzet? Egy jezsuita misszionáriust, aki a japán tengerpart falvainak lakossága felé szolgált, ezek valóságos események alapján íródik a regény. Többszörös kínzás sorozat következtében arra kényszerítik, hogy tagadja meg a hitét. Az egész könyv, illetve film a tagadásnak a kérdése körül mozog. És ez a bizonyos Ferreira a végén megtagadja a hitét. De a helyzet, amiről itt szó van, gondoljatok bele, a következő. Elfognak engem, meg Ernőt, és azt mondják, hogy fejjel lefelé, teljesen összekötözve belógatnak bennünket egy körülbelül akkora lyukba, mint amekkora a testünk. Itt a fülünk mögött egy kis apró vágást ejtenek, hogy a fejben felhalmozódó vér csak apránként, cseppenként ott folyjon ki, hogy ne azonnal halljunk szörnyet. És aztán következtek ti. És azt mondják, hogy csak annyit mondjál Tamás, annyit mondjál Ernő, hogy nem Jézus az Úr. Nem olyan bonyolult, nem? Néhány szó az egész. És a gyülekezetet tagjai szabadon elmehetnek. Mekkora roppant felelősség. Mert persze abban könnyen gondolkodunk mindnyájan, hogy meg kell halni Jézusért. Hát, ha meg kell halni, meg kell halni. De amikor a halált összekötik valaki olyanokkal és olyanoknak a szenvedésével, akik neked kedvesek, akkor már ennyire nem egyszerű a döntés. Akkor már nem olyan könnyű azt mondani, hogy én vállalom. Persze, én vállalom. Emlékeztek, Tapolyai Emőke mesélte egyik téli táborunkban, hogy az édesapját, aki lelki pásztor vagy lelki munkás volt, annak idején az Állambiztonsági Hivatal begyűjtötte, és a kínzás többek között abban merült ki, hogy elautóztak vele az ablakuk előtt, ahol a házuk állt Budapesten, felmutattak az ablakukba, és azt mondta, hogy na, tudja, Tapolyai úr, ott van a családja. Ott várják magát. Ott nem tudják, hogy hova visszük most éppen. Ott fognak aggódni magáért a gyerekei és a felesége. Még mindig biztos, hogy akarja ezt az egész kereszténységet? És ő pedig azt mondta, hogy maguk nem tudják elvenni tőlem azt, ami a legfontosabb, és a családomtól sem. Na, az ilyen mondatokra nem lehet előre készülni. A szenvedésre nem tudsz felkészülni, hogy akkor én majd nagyon bölcs leszek, meg nagyon határozott. A legtöbben, amikor megfenyegítik őket, felnőtt erős férfiak bepisilnek. Bepisilnek. Minden bizonnyal, ha velem ezt tennék, én is így járnék. Nem tudsz felkészülni sem bölcsességgel, sem okossággal, sem a kitartást nem tudod előre begyakorolni. Egy dolgot tudunk tenni, és ezt teszi Jézus a szmírnai gyülekezettel is, bátorítja őket, hogy én tudok rólatok. A Jelenések könyvében olvasható 7 kisázsiai gyülekezethez írt levél mindegyikében olvasunk egy bemutatkozást Jézustól, olvasunk egy dicséretet, olvasunk egy panaszt, és olvasunk egy ígéretet. Eközül a 7 közül egy kivétel, ez a szmírnai gyülekezet. Ebben nem olvasunk panaszról. Miért ez egy tökéletes gyülekezet lett volna? Dehogy is. Efezustól 50 kilométerre feküdt. Nem hiszem, hogy azok a problémák, amik Efezusban felütötték a fejüket, Szmírnában ne lettek volna jelen. Csak abban a helyzetben, amiben a szmírnaiak vannak, azzal maradéktalanul és teljes szívből azonosul az Úr. Miért? Azért, mert ő tudja a legjobban, hogy milyen méltatlanul szenvedni. Milyen kiállni azoknak a lenézését, megvetését, fizikai bántalmazását és pszichés terrorját, akik méltatlanul, tisztességtelenül és igazságtalanul fognak el, bántanak, majd végeznek ki. Ezért a szmirnaiak felé csak a bátorítás hangzik. Gazdag vagy, de a gazdagságod az nem a házadban van, nem a kocsidban van, nem a munkádban van, nem az anyagi javaidban van, amit felhalmoztál, mert lehet, hogy holnap elveszik tőled. Mint ahogy Päivi Räsänentől lehet, hogy a következő héten elvesznek mindent. Pedig, hogyha lehet magas pozícióba jutni, akkor ő magas pozícióban volt. A világ egyik leggazdagabb országának egyik legbefolyásosabb politikusa. De amikor fordul a kocka, és a sátán úgy keveri a lapokat, mert tudjuk, hogy mindennek a hátterében ez áll. Amikor úgy keveri és úgy osztja a lapokat, hogy most ez az ideológiai fősodor és fő hullám fogja elmosni egész Európát, akkor lehet, hogy Päivi, ami testvérünk, mindent el fog veszíteni egy pillanat alatt. És ahogyan Andrew Törökországban, ő majd egy Helsinki börtönben raboskodik, szégyenek szégyenére. Sajgó Szabolcs, jezsuita szerzetes, a budapesti Párbeszéd házának az igazgatója, a következőket nyilatkozta a keresztény üldözésről. Az iraki Alkoszban 2017 tavaszán beszélgettem a keresztény üldözésről Aram atyával. Ő elmondta, nem rendkívüli, ami a ninivei síkságon történik. Ugye Ninive az a mai Irak területén fekszik. Hiszen legalább 11. vagy 12. alkalommal próbálják meg kiirtani őket. Annak az embernek a nyugalmával és egyszerűségével beszélt, aki tudja, hogy a földi élet értékes, de átmeneti. Hogy az ember életének igazi célja eljutni Isten el nem múló országába. És hogy ebben a hitben képes az ember a múlandó élet szépségeit is igazán fölfedezni és értékelni. Az ilyen és hasonló tapasztalat, illetve megértés igen fontos ahhoz, hogy a keresztény üldözésről érdemben lehessen beszélni. Hiába azonban a romló statisztika, a történelmi tapasztalat az, hogy a kereszténység részben éppen az állandó üldözés miatt él tovább. Sajgó Szabolcs elmondta, a korai kereszténység meghatározó gondolkodója Tertullianus már a 3. században így fogalmazott. Minél több embert kaszaboltok le közülünk, annál többen csatlakoznak hozzánk. A keresztények vére magvetés. Mi marad belőled, amikor mindent elvesznek? Így zárszóként néhány igét szeretnék mondani, és aztán imában jövünk a mi Istenünk elé. Az én egyik legnagyobb bibliai hithősöm egy kislány, akiről a Királyok második könyvében olvasunk, a jegyzetben is láthatjátok, 2 Királyok 5.1.3. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos, vagyis leprás lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és foglyul ejtett Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Az én egyik legnagyobb hithősöm a Bibliában ez a név nélküli kislány. akit valamikor, hát hogyha kislány, akkor vélhetően 14 évnél fiatalabb, mert akkori kor körül már férjhez mentek a lányok. És ezt a kislányt elrabolják a szüleitől egy portyázásban. Hányotoknak van ilyen kor körüli kislánya? Nekem van. És ez a kislány ott a hadsereg parancsnok feleségének a szolgálatában valami döbbenetesen nagy és erős hitről tesz tanúbizonságot. Nem követelőzik, nem jajveszékel, lehet, hogy mindez megvolt korábban, de most, amiről olvasunk, az az, hogy a hitéről tesz bizonságot. Hogy Izraelben, ahonnan én származom, van egy próféta, és az élő Isten nevében ő a halálos betegséget is képes meggyógyítani. Ez Elizeus. És ennek a kislánynak szikla szilárd a hite, és a lehető legtermészetesebben imádkozik a saját fogvatartójáért. Bárcsak az én uram eljutna oda. És nem mondja azt, hogy bárcsak az én uram magával vinne engem is, hát ha hazafuthatnék. Mi marad belőled, ha mindent elvesznek? És mi jön ki belőled, ha mindent elvesznek? Mózesről ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Egyiptomnak a vonzása az iszonyú nagy, a mi életünkben is. Itt maradni még egy kicsit. Amit ismerünk, amit szeretünk, ahol anyagi javaink vannak, ahol pozíciónk van, ahol gazdagok vagyunk. De Mózes azt mondta, hogy nem, ez nem ér annyit, mint az, amit Isten rám bíz. Mert Isten sokkal nagyobb gazdagságot fog nekem adni. A megjutalmazásra tekintett. Hát ezért mondja Jézus a szmirnai gyülekezet lelkipásztorának, hogy gazdag vagy, ezt ne felejtsd el. És végül a Filippieknek ezt mondja Pál apostol. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Figyelitek ezt a megfogalmazást? A szenvedés az nem úgy rátör az emberekre. Azt mondja Pál apostol, egészen döbbenetes, nem fér a fejünkbe, azt mondja, hogy ez megadatott nektek. Hogy átéljétek azt, amit Krisztus. Hogy úgy közeledjetek Krisztushoz, hogy pontosan átélitek azt, amit ő, a szenvedést. Erre senki nem vágyik, de mi van akkor, hogyha megadatik a mennyből? Úgyhogy most azért fogunk imádkozni, hogy amikor eljön a szenvedés, mert el fog jönni. Ha nem a mi időnkben, akkor a gyerekeink idejében, de el fog jönni a szenvedés, mert ez a világ ilyen. Krisztus követőit soha nem fogják szívlelni, mert mindig az igazságra emlékeztetik őket. És mindig Jézusra mutatnak majd, mint egyetlen megoldásra. Azért fogunk most imádkozni, hogy amikor eljön a szenvedés, akkor nehogy elfogyatkozzék a hitünk. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk.